Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Gyulai Márton, az Európai Atlétikai Szövetség tanácsának tagja, a Magyar Szövetség elnökségi tagja. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, köszöntöm a hallgatókat.
Ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallhatják. Gyulai Márton pénteken délelőtt érkezett ide az Inforádió szerkesztőségébe. Az önkormányzati választás óta kiemelten fontos téma lett a 2023-as atlétika világbajnokság megrendezése, illetve a VB-nek helyszínt adó stadion megépítése. A következő szűk egy órában erről, a sportág nemzetközi és hazai helyzetéről, főszereplőiről és természetesen a tokiói olimpiai várakozásokról is beszélgetünk. Mindenek előtt kezdjük azzal, hogy a nemzetközi sportrendezvények versenyében sorában az elmúlt évek különféle statisztikai kimutatásai alapján hol helyezkedik el az atlétika VB?
Különböző kimutatások alapján ugye az atlétikai világbajnokság az a világ harmadik legnagyobb eseménye, a legnézettebb, a legnépszerűbb eseménye a nyári olimpiai játékok és a labdarúgó világbajnokság után. Vannak egyéb kimutatások, melyek szerint ez negyedik, ötödik, én azt gondolom, hogy ez teljesen mindegy, az biztos, hogy az egyik legnagyobb sportág, az egyik legnagyobb esemény, és kétségkívül az egyik legnagyobb egyéni világbajnokság, tehát nem multisport esemény és nem csapatbajnokságról beszélünk. Több mint 1 milliárd néző, a londoni VB több mint 1,2 milliárd néző követte figyelemmel a világ összes pontján a televíziók előtt. Több mint 210 tagország az, aki felvonulta több mint 2000 versenyzőt, és 9-10 napon keresztül attól függően, hogy milyen időrendet találnak ki, ők versenyeznek. Ami érdekes még az idei világbajnoksággal kapcsolatban, hogy nagyon sok támadás, és én magam is egyike volt azoknak, akik azt mondták, hogy nem lesz jó az a dohai októberi időpont, amit kitaláltak. Szóval sokan azt mondták, hogy ez nem lesz annyira sikeres ez a VB, az atlétika világának számára.
Az lett?
Hát nem is az eredmények, mert arról majd később talán beszéltünk, hogy kifejezetten jó eredmények születtek a pályán, de egy gazdasági szempontból mindenkit meglepett az, hogy például a németországi hazai rendezésű világbajnokságnál is többen nézték a dohai VB-t. 2009-ben Berlinben volt a VB, most idén pedig Katarban, és a német piacon nagyságrendekkel több nézőt produkált az atlétika most, mint 10 évvel korábban, amikor német rendezés volt.
Lehet ennek az oka az olimpia közelsége?
Nem feltétlenül, hiszen az pont az olimpia után volt, amikor egy Usain Bolt nevű fiatalember az egész atlétika világát a feje tetejére állította, és most Bolt nélkül is többen nézték. Tehát ami itt lehet egy plusz, az ott azt gondolom, hogy talán még két plusz volt, hiszen emlékszünk Bolt világcsúcsaira, amiket Berlinben állított fel. Én bízom benne, hogy az atlétika az szerepelt annyit az elmúlt 4 esztendőben a köztudatban, a világban, egy ideig a rossz híre miatt, utána pedig a fejlődése miatt, hogy mára igenis egyre jobb fényben látják azt világszerte.
Hogy lehetne hasonlítani mondjuk a vizes sportok VB-jét az atlétika VB-hez nézettségben, érdeklődésben? Nagyjából hasonló?
Én azt gondolom, hogy az atlétika nézettsége az nagyobb, mint a vizes sportok, ezt a számok támasztják alá. Azt nem szabad elfelejteni, hogy még hatalmas tisztelője és rajongója vagyok a vizes világbajnokságnak, elsősorban a sportszakmai oldalról, hiszen én azt látom benne, hogy miként tudták az zseniálisan megoldani a finálnál, hogy 5 különböző sportágból csináltak egy brendet, egy világbajnokságot, azt tudják eladni mindenhol, hiszen a víz az összekötő erő, és ez szerintem kommunikációs és marketing szempontból egy zseniális húzás volt. Tehát amikor a számokat összehasonlítjuk, akkor ne felejtsük el, ott van egy csapatsportág, ugye 2 nemre lebontva, mellett az még vannak a szinkronúszók, a műugrók, vannak a nyíltvízi úszók is, tehát azért több sportágról beszélünk, de kifejezetten jól csinálják.
A 2023-as VB rendezési jogát az előző évben nyerte el Budapest. Mennyi energiát fektettek abban, hogy ez a pályázat sikeres legyen, és milyen munkát végeztek el az elmúlt nagyjából egy évben?
Nagyon fontos beszélni arról, hogy miként nyerte el Magyarország, Budapest, a Magyar Atlétikai Szövetség ezt a pályázatot tavaly decemberben, hiszen ez most először egy teljesen új eljárás módján került kiosztásra. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség azt a döntést hozta, hogy nekik nem érdekük az, hogy vesztesekkel álljanak szembe, hogy a világ arról beszéljen, hogy egy bizonyos ország, egy tagszövetség, egy város az veszített, és nem elég jó, nem felel meg. Ez senkinek nem érdeke, erre nem akarnak emberek elkölteni ad abszolút tudom, több millió, vagy több tízmillió, akár forintot, akár más valutanemben, költséget, összeget, és ezért a Nemzetközi Szövetség az összes tárgyalást azt a színfalak mögött folytatta. Volt egy felhívás, hogy akit érdekel, az jelentkezzen, az oda ment a Nemzetközi Szövetséghez, elkezdtek egyeztetni. Az első pont az az, hogy mindez titokban kell, tehát van egy olyan titoktartási kötelezettség, ami nem engedi, hogy városok felfedjék, hogy őket ez érdekli, vagy nem, hanem egyszerűen elkezdenek tárgyalni róla. A tárgyalás végén a Nemzetközi Szövetségnek egy ilyen ellenőrző csoportja úgymond, az készít egy felmérést, és tesz egy javaslatot, hogy ezzel a várossal, ezzel az országgal, ezzel a szövetséggel kellene szerződést kötni, utána ez a szövetség oda megy és prezentál, és hogyha a Nemzetközi Szövetség tanácsa elfogadja, akkor megszületik az odaítélés. Ennek a folyamatnak a végén Budapestet választották. A különbség, mert könnyen lehet, hogy a hallgatók mondják, hogy de hát akkor Budapest miért tudta kommunikálni, hogy ők pályáznak? Azért, mert mi egy picit becsaptuk a Nemzetközi Szövetséget, és még mielőtt ezt az új procedúrát, ezt az új kiválasztási formát ők ratifikálták volna és elfogadták volna, mi már kiálltunk a világ sajtó elé, mindenki megkérdezése nélkül, és azt mondtuk, hogy mi ezt akarjuk. És utána egész egyszerűen az egy ilyen álszent valótlanság lett volna azt állítani, hogy hát most már nem mondhatjuk, hogy pályázunk, de mégis. Úgyhogy mi itt maradtunk a pályázatban, és mi volt a kérdés, bocsánat, mert visszament a Ádám Évához, és elfelejtettem, hogy miről van szó.
Mennyit tettek ezért a sikerért, illetve hogy azóta milyen munkát végeztek?
Amennyit tettünk a sikerért, az egy 120 évnyi, 121 évnyi munkát tettünk bele egész pontosan, hiszen ilyen idős a magyar atlétika 1897 óta, és akkor, amikor nincs egy használható létesítmény ma Magyarországon, aminek oda lehetne ajánlani, hogy oda lehetne utalni ezt a világbajnokságot, akkor azt gondolom, hogy a sportág komplett múltja Magyarországon, az igenis nagyon sokat nyomott a latba, hogy meggyőzze a Nemzetközi Atlétikai Szövetséget. A Magyarország szava hihetősége, hogy igen, ezt meg tudjuk rendezni, igen, ott lesz ez a létesítmény, és igen, a sportolóink, az edzőink, a klubok azok olyan teljesítményt nyújtanak folyamatosan, amit elfogadnak világszerte, botrányoktól mentesek vagyunk, az nagyon-nagyon sokat nyomott a latba. Egyébként a konkrét munka az közel másfél-két évnyi munka van benne, hogy ez ténylegesen megvalósuljon, ez a sikeres pályázat.
A szervezéssel meddig jutottak el? Milyen feladatokat lehetett már tavaly december óta elvégezni?
A Nemzetközi Szövetséggel kötött szerződésben nagyon precíz és pontos határidők vannak, hogy miknek kell megvalósulni, minek kell megalakulnia, milyen jogokat kell feltérképezni. Ez mind folyamatban van. Van, amivel időben vagyunk, van, amivel kicsit el vagyunk csúszva, de a másik legnagyobb feladat az természetesen ennek a létesítménynek a tervezése és az úgymond finom hangolása. A Nemzetközi Szövetség nagyon boldog akkor, amikor azt mondják, hogy még egyetlen egy szervező sem fektetett ekkora energiát abba, hogy megfeleljen, és tényleg egy atlétikai stadionról beszéljünk, és nem arról van szó, hogy kialakítottak egy másik stadiont, amiben aztán el kell helyezni az atlétikát. Hatalmas különbség van a kettő között, hogy amikor nem csak különböző helységeket, de íveket, közelségeket, távolságot kialakítunk mindent egy házban, akkor azért, mert itt atlétikát fognak rendezni, vagy azért, mert itt bármilyen másik sportág, és akkor majd valamilyen hanyadik rangsorban az atlétika is ott lesz.
Bár azért természetesen fontos szerepe volt a magyar atlétika sport elmúlt évtizedeiben az akkori Puskás Ferenc stadionnak, ahol atlétika eseményeket is rendeztek a labdarúgó meccsek és a koncertek mellett.
Nem is tudom, hogy kivel beszélgettem a minap, akinek meséltem, hogy azért, hogyha ma elmegyünk külföldre, és a magyar atlétika az felmerül, akkor pont úgy, mint öcsi bácsinak a nevét valamilyen kiejtéssel fogják mondani, hogy Puskás, de majdnem mindenki fogja mondani a Népstadiont. És ők még azért Népstadionra emlékeznek, mert utoljára akkor voltak ott olyan szintű nemzetközi események, amikor azt Népstadionnak hívták, gondolunk például a 98-as atlétikai Európa-bajnokságra.
A mostani Puskás aréna azonban a labdarúgásról szól, és korábban már született erről döntés, hogy egy külön helyszínen, Csepel északi részén építenek majd stadiont. Ez azonban az elmúlt hetekben némileg megkérdőjeleződött, ugye az önkormányzati választás után úgy alakultak az események, hogy változott a városvezetés, és a fővárosi közgyűlés későbbre ígért arról egyáltalán álláspontot, hogy szeretné-e ezt a stadiont. Ugye egyelőre a főpolgármester Karácsony Gergely is azt mondta, hogy bizonyos dolgokban még tájékozódni akar, de azt elismerte, hogy nem kifejezetten támogatója jelenleg ennek az egésznek. Ebben a helyzetben milyen forgatókönyvek vannak most az asztalon, hogyan számolnak?
Egy pillanatra kanyarodjunk vissza, hogyha szabad a Puskás stadion kérdéséhez, mert nagyon sokszor felmerül olyanoktól azt mondom, hogy jogos kérdés, vagy elvárás, hogy de hát miért nem egy Puskás stadionban van egy atlétika pálya. És hogyha visszamegyünk egy, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt kezdődött ennek az első tervezése, de szerintem egy jó 5-6 évvel ezelőtt már láttunk rajzokat róla, akkor a Magyar Atlétikai Szövetség egyáltalán nem csinált egy nagy ügyet abból, hogy ott legyen atlétika pálya vagy sem. Sőt, sokkal inkább elmentünk abba az irányba, ahol felfogtuk annak a lehetőségét, hogy egy rendezvény helyszín az nem oldja meg a magyar atlétika problémáit. Az, hogy van egy államszép stadion, egy hatalmas, akár egy olimpiára vagy világbajnokságra megfelelő méretű stadion, attól nem lesz a magyar atlétikának a mindennapjaiban jobb. Hiszen a magyar atlétikának egy olyan központra, egy otthonra van szüksége, amit minden egyes nap lehet használni, ahol lehet edzeni, felkészülni, ahol attól függetlenül lehet versenyeket rendezni, de a diáksporttól kezdve egészen egy felnőtt magyar bajnokságig, amikor a sportágnak az az érdeke. És ne kelljen attól függeni, hogy esetleg van bármilyen másik, szintén abban a stadionban otthon lévő vagy lakó sportág, vagy egy másik rendezvény például, ami miatt második helyre vagy háttérbe szorul az atlétika.
Tehát nem kirakat kell, hanem otthon.
Abszolút mértékben. A saját otthonunk, a sportágnak az otthona. Az, hogy emellett esetleg lenne egy olyan nemzeti stadion, ahol lehet rendezvényeket, az egy teljesen másik kérdés. De az atlétikának otthona volt, és van is szüksége, a mai napig sajnos ez az otthon, ez nem jött létre. De visszatérve a mostani elképzelésre, ugye nagyon sokan mondják, hogy ez a Csepeli sziget északi csücske, igazából a stadion maga az a 9. kerület déli csücskén van, hiszen az a Kvassai Zsiliptől pont az északi parton található. A melegítő pályák, az a dobócentrum, ahol a jobbnál jobb magyar kalapácsvetők, diszkoszvetők, súlylökők és gerelyhajítók tudnának edzeni, különböző félig fedett létesítményekben, fűtött dobókörökkel, tehát tényleg európai színvonalon, az lenne már a Csepeli-szigetnek az északi részén. Mi azt gondoljuk, hogy ez az otthon, ez először is a sportág megérdemli, ezzel a múlttal, ezzel a 174 olimpiai világbajnoki és európa bajnoki éremmel, amit felvonultattunk az elmúlt 122 esztendőben, az, hogy a mai létesítmények Magyarországon az atlétikában azok nagyon komoly lemaradásban vannak, és sajnos nem csak Nyugat-Európában, most már azt kell mondanom, hogy a régióban, bizony Szerbiában, Szlovéniában, Szlovákiában egyre jobb létesítmények vannak a mieinkhez képest, míg egy 15-20 évvel ezelőtt még Magyarországra jöttek edzőtáborozni a környező országokból sokan, ma már nem tudunk itthon tartani embereket egy felkészülési időszakban, el kell menni, az nagyságrendekkel drágább, mert egyszerűen fedett pálya nincs, ahol lehet edzeni, illetve az év további részeiben mind az egészségügyi háttér, mind a létesítményeknek a minősége az sajnos nem tartott.
Hogyan újulna meg ez a terület, hogyha ott atlétikai stadion létesülhetne?
Atlétikai stadion is létesülhetne, hiszen amiről beszélünk most szigorúan, az a telek, ahol ez a létesítmény állna, az nagyságrendek 15 hektár. Ebből a 15 hektárból 12 körülbelül az közösségi tér, a 12-ből majdnem 8 az zöld felület. Tehát a terület fele az zöld felületről beszélünk, parkosításról. Azon belül a maradék részeken ott lenne egy olyan atlétikai stadion, ami a világbajnokság után lebontva egy visszarendezett, tehát amikor azokat a mobil lelátókat elvisszük onnan, amik átmenetileg kerülnének installálásra, akkor egy maximum 15 000 fő befogadására alkalmas, tényleg kisméretű stadion lenne. Ez azért fontos megjegyezni, mert ma Magyarországon nincs egyetlen egy atlétikai stadion, ahol a célegyenesen kívül van lelátó. És onnantól pedig nem egy stadionról beszélünk, hanem ez egy pálya. És bármilyen egyéni sportágat vehetünk, az, hogy ott egy pálya, vagy egy valamilyen létesítményben elhelyezett pályáról van szó, azért az ég és föld.
Mennyibe kerülne ez az egész területrendezés, illetve a stadion? A mostani számítások szerint?
Minden bizonnyal ez több 10 milliárd forint. Mi atlétikát rendezünk és szervezünk, tehát mi az atlétika részéről tudunk nyilatkozni. Az, hogy a háznak az építése mivel jár, ezt egyelőre csak becsülni lehetne.
Ugye ez a terület jelenleg egy eléggé elhagyott és olyan rész, amelyen meglehetősen nehéz a helyzet. Tehát, hogy az embereket gyakorlatilag nem engedik be jelenleg oda, és környezetszennyező anyagok is kerülnek a Dunába.
Hanem a Magyar Atlétikai Szövetség Facebook oldalára felkerült egy videó, ami bemutatja azt, hogy most 2019-ben hogy néz ki ez a terület. Ott egy cementgyár is található többek között, de az biztos, hogy tehát sem zöldnek, sem parknak nem lehet nevezni, és ami mondtad, ami legfontosabb, közterületnek meg végképp nem. Tehát ez nem közösségi tér, ami most van. A Dunapart az nem elérhető, és ezen egészen biztosan változtatna ez a beruházás. Tehát tényleg emberek szabadon, ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy ott a hév, az már nem a Dunaparton megy, mert Boráros tértől elindul az ember, akkor a Dunapartot szinte a hév az kisajátítja. Viszont a Rákóczi hídnál a hév az bejjebb kerül, és ezért egy szabadon hozzáférhető zöld övezeti Dunapartot kapna ezáltal a város.
Kezdeményeztek-e találkozót a jelenlegi fővárosi vezetéssel az ügyben?
Kezdeményeztünk, és az információim szerint ez létre is fog jönni ez a találkozó, amiért én hálás vagyok. Azért vagyok nagyon bizakodó a találkozóval kapcsolatban, mert amikor a főpolgármester úrnak a posztjait, amiket követünk és nézünk, olvassuk, akkor ott olyat olvasunk, hogy a zöld felületek arányának növekednie kell, hogy a közösségi tereknek és a rendezvényhelyszíneknek kell létrejönnie, és ennek mindnek felel ez a beruházás. Ott vannak a zöld felületek, amik most nem léteznek. Egy értelemszerűen az arány az nagyobb kell, hogy legyen, hiszen most semmiféle zöld felület nincs még a helyszínen. Az, hogy közösségi terek ott vannak, megint mindenki látja. Beszéltünk sok mindenkivel a kerületből és a környékről, és egyszerűen nincs olyan terület, ahol a civilek el tudnak menni, és például futni, kocogni, akár babakocsival sétálni a Dunaparthoz közel, mert olyan autós forgalom található ott. A másik ok, ami felmerült, a másik kérdés, ami felmerült, az pont a parkolókkal kapcsolatos, hogy hát mennyi parkoló tartozik hozzá. Ez érdekes, mert ez volt az egyik legnagyobb vitánk, úgymond a tervezőkkel, hiszen ők mondták, hogy de van egy kötelező szám, hogy ennyi nézőhöz és ennyi munkavállalóhoz ennyi parkoló kell, beleért a mozgássérült parkolókat, meg a biztonsági előírásokat is, és nagy nehezen elfogadtuk, de hát azért nem lett ez több, mert ma már nem ez a trend. Tehát azok a óriás stadionok, amiket látunk az Egyesült Államokban, hogy ott van egy több tízezres parkoló, és alig lehet látni a parkoló végétől a stadiont, és mindenki ott van egész nap. Európában ez nem így működik. Tehát nem menjünk Londonba, Zürichbe, Párizsba, vagy bárhova, komoly atlétikai élet van, Berlinbe, az olimpiás, ott nincsenek parkolók. Ott van egy minimális parkoló, ami kiszolgálja azt, amire biztonságtechnikailag szükség van, illetve a mozgássérülteket, de mellette a tömegközlekedés, a kerékpárra való közlekedés, illetve azok a park and ride megoldások egy-egy esemény kapcsán, ahol az emberek le tudják tenni az autójukat, és könnyebben megközelíthető lenne. Én azt gondolom, hogy bár ez végképp nem az én asztalom vagy kenyerem, de közlekedés technikailag is megoldani, hogy oda ennyi személyautó bejön egyszerre, az egy teljesen felesleges dolog, nem erről kellene, hogy szóljon.
Maga a stadion egyébként a magyar atlétikának mit adhat, és milyen részeinek jelenthet otthon, tehát mondjuk a szabad idejükben sportolók mennyire használhatnák ezt a létesítményt a VB után?
Kezdjük az atlétikával, mint a sportággal, és utána menjünk át a szabad, javasolnom a szabad időre. Az otthonnak az egyik legnagyobb előnye az az, hogy tényleg mindenkire tud gondolni. Nagyon sok energiát és időt fektettünk abba, hogy a ház kihasználtságát és fenntarthatóságát szem előtt tartva, egy olyan zsilipes rendszerrel találjuk ki azt, hogy mikor melyik öltözőket nyitjuk meg, fűtjük, hűtjük, villany hol van, hol nincs víz, miként kapcsoljuk be, miként zárjuk el, mi a háznak az áramfelvétele például egy július éjjel kettőkor, amikor ebben senki nincsen benne, semmi nem történik, csak egy biztonsági szolgálat. Tehát ezt mind szem előtt tartottuk a tervezések során. És ez azért is fontos, mert akkor, amikor egy válogatott verseny időpont van kiírva például, akkor, amikor például egy diákolimpiai versenynek ad otthont, akkor, amikor egy bajnokságnak ad otthont, akkor, amikor egy válogatott viadalnak ad otthont, akkor mind különböző részeit, különböző mennyiségét használnánk a háznak. A ház az van egyszer egy olyan része, ami ugye a kültéri edzőpály, és mellette van az a része, ami a beltéri egyéb kiegészítő létesítmények, a prevenciós területek, akár a doping mintavételi helység, akár az egészségügyi, regenerációs, rekreációs és egyéb sérülés megelőzési területeknek a kihasználtsága. Ezek egyáltalán nem léteznek ma a magyar atlétikában. Tehát ma minden sportoló vagy létezik az ő klubjában egy ilyen hely, vagy nem. De hogyha egy sportoló, egy nagyon tehetséges sportoló az ország egyik egyik sarkában élne és készülne, és a másik sarkában van csak ilyen, akkor az nem biztos, hogy egészséges. Ha csak nincs egy olyan központi felkészülési centrum vagy lehetőség, ahova a sportágon belül el lehet hozni azt a sportolót, és az év nagy részét itt tudja tölteni. Nekem volt szerencsém tanulmányaim során eljutni egy pár esztendővel ezelőtt Colorado-ba, ahol az Amerikai Egyesült Államoknak van az olimpiai edzőközpontjuk. És nem mutatták nekünk, hogy az edzőközpont az hogy néz ki, és hogy mennyien, miként, hogyan érik az életüket. És a legnagyobb meglepetésemre elmondták, hogy különböző világsztárok mennyi időt töltenek az edzőközpontban. És így gondoltam, hogy hát egy pár hét, így úgy amúgy, és elmondták, hogy nem. Azok az egyéni sportolók az Egyesült Államokban, akik olimpián indulnak, éves szinten átlagban 9 hónapot laknak ott. És itt Michael Phelpsekről beszélünk. Ő akkor nincs ott, amikor versenyez. Most hagyjuk, most már visszavonult, de karrierje során ő akkor nincs ott, amikor már versenyez. Ez Colorado Springsben van egyébként, az Amerikai Olimpiai Edzőközpontban. És nem mondom azt, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség be akar mindenkit költöztetni a 9. kerületbe vagy Cseperre azért, hogy itt töltsen 9 hónapot egy évből. De hogy legyen meg a lehetőség arra, hogy ma a tehetséges atléták olyan körülmények között tudjanak felkészülni, akár már 14, 16, 18 éves koruktól, mint amivel felkészülnek az ellenfelek és a vetélytársak, akkor azt gondolom, hogy az nem egy túlzott elvárás, hiszen amikor odaállnak egy rajtvonalhoz, hogy belépnek egy dobókörbe, akkor ugyanonnan kellene, hogy induljanak. Nekünk az egyik feladatunk, hogy amíg odaérnek, addig minél nagyobb előnyt tudjuk nekik biztosítani.
Ez tehát azt jelenti, hogy az utánpótláskorú sportolók már ott készülhetnének.
Mindenki tudna ott készülni, a legfiatalabbaktól kezdve. Ami a legfontosabb, az az, hogy Budapesten ma kevés atlétika pálya van, sajnos megszűnt 2 atlétika pálya is, bármennyire is fájó ezt kimondani, és vannak olyan klubok, akiknek nagyon nehéz ma felületet találni, hogy hol tudnak készülni. Sokszor például tornatermekben, iskolai tornatermekben kell készülni.
Ez mindig ideális.
Nagyon finoman fogalmaztál, igen, szuboptimális, szokták mondani ismerőseim, de ezek a felületek, ezek roppant fontosak, hogy a fiatalok már ott tudjanak készülni. És ezt nem mondom azt, hogy a 8-10-12 éves gyereknek ugyanaz a prevenciós hidegkamrától kezdve más egészségügyi képzéseket vagy kezeléseket kell kapni, mint például egy Bai Balázsnak, aki elindította ezt a mozgalmat. De a központ, ahol vannak a sportlétesítmények, ahol vannak az edzők, és ahol a fiatalok látják, hogy hova tudnak eljutni, hogy a nagyok ott vannak testközelben, szerintünk az nagyon fontos.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Gyulai Mártonnal, az Európai Atlétikai Szövetség tanácsának tagjával, a Magyar Szövetség elnökségi tagjával. Az Inforádió Arena című műsorát követhetik az Inforádió Facebook oldalán, YouTube csatornáján, és az infostart.hu oldalon is. Tartsanak továbbra is velünk!